Kedves hallgatóink, a környezetvédelem, a levegőszennyezés elleni küzdelem mindennapos manapság a világon. Így van ez az autóiparban is. A csapból is az alternatív hajtások dicsőítése folyik. Világszerte elfogadott, hogy nem tartható fenn a fejlett országok luxus fogyasztása, a föld és a természet egyre intenzívebb kizsákmányolásával, különösen, ha a rohamosan növekvő létszámú emberiség egyre nagyobb hányada szeretne részesülni mindebből. Nem nőhetne tovább a környezetszennyezés, sőt, csökkenteni kellene. Például átállítva az autókat kisebb vagy zéró emissziójú hajtásra. Nem árt azonban tisztában lenni a részletekkel. Hibrid, plug-in hibrid és elektromos hajtás. Ezek azok, melyeket keres az, aki környezettudatosan akar élni, és természetesen sok pénz lapul a zsebében. Igen, az anyagiak. Abból sokkal kell rendelkezni manapság ahhoz, hogy valaki óvja a természetet, legalábbis ha autóval akarja mindezt megtenni. De valóban az óvja jobban, aki nem a benzines, illetve gázolajos autók mellett teszi le a voksát, hanem az elektromos, a hibrid vagy éppen a plug-in hibrid mellett? Ennek is utána néztünk. Amriskó Istvánt, az egyik miskolci újautókereskedés, ötféle márkát képvisel, ügyvezető igazgatóját kérdeztem. Igazgató úr, önöknél ugye képviselteti magát az autópaletta széles köre. Manapság foglalkoztatja az embereket az, hogy ugye benzines autók, vannak gázolajos autók, és önöknél van elektromos, plug-in hibrid és hibrid változatú autó is. Mi a lényege ennek? Miben másabbak ezek, mint a benzinnel hajtott járművek?
Hát igen, a jövő úgy néz ki, hogy az alternatív hajtásoké mindenképpen. Amriskó István vagyok, a Borsod Autó Kft. Ügyvezető igazgatója. Többféle jelenleg elterjedt rendszer létezik. Ugye vannak a hibrid autók, ezeknek is többféle változata. A legegyszerűbb az úgynevezett mild hibrid rendszer, ezek kis feszültség 48-60 voltos feszültséggel működnek, és gyakorlatilag az a lényege, hogy egy kismértékű rásegítést tud adni a benzines motornak.
Tehát itt még létezik maga a benzines motor, és mellé van kapcsolva társítva egy elektromos?
Természetesen, sőt, ezek az autók csak elektromos üzemmódban egyáltalán nem tudnak közlekedni, tehát csak együtt tud működni a benzines motor a villanymotorral. Itt ugye egy kis fogyasztáscsökkentést és egy kis CO2 kibocsátáscsökkentést lehet elérni. Ezért alkalmazzák, viszont ennek az az ellenőre, hogy olcsó a megvalósítása, tehát ezért ezt szélesebb körben tudják alkalmazni az autókban, illetve óriási különbség itt a hagyományos benzineshez képest technikailag nincsen, tehát nem igényel sok plusz alkatrészt. Ennél nyilván egy lényegesen jobb és hatékonyabb a normál hibrid rendszerek, ahol már egy erősebb villanymotor, egy nagyobb akkumulátorcsomag, nyilván nagyobb feszültségen működő akkumulátorcsomag van. Ezek az autók automatikusan szabályozzák azt, hogy éppen a villanymotor most hajt vagy tölt, vagy a benzinmotor is működik, vagy éppen megáll, annak megfelelően, hogy milyenek az üzemi körülmények. Szintén itt is ugye a fogyasztás csökken, már egy nagyobb méretű, vagy nagyobb mértékű fogyasztás csökkenést és CO2 kibocsátás csökkenést lehet elérni. Ennél még fejlettebb, vagy még előremutatóbb az úgynevezett plug-in hibridek. Ezek már konnektorról tölthető hibridek, és ugye tudnak már hosszabb távot is megtenni csak elektromos üzemmódban. Ugye zöld ráncszámot kaphatnak már azok, amik majd tudom, 25 km fölött tudnak megtenni csak elektromos üzemmódban. Jellemzően mondjuk a mi autóink is 50-60 kilométert elközlekednek már csak elektromosan. Ezekben még nagyobb az akkumulátor, még erősebb a villanymotor, és gyakorlatilag ezek már egy igazi alternatívát biztosítanak, tehát akár belvárosi vagy városi közlekedésben ugye nulla emisszióval is el lehet járni ezekkel az autókkal. Hát ugye ezután következik az elektromos autó, amiben már benzinmotor nincs is, csak villanymotor, értelemszerűen jóval nagyobb akkumulátorral, mint a hibridek esetén, és hát teljesen nulla CO2 kibocsátással, és nyilván csak az áramot kell megfizetnünk ebben az esetben, meg hát a vételárat.
Nézegettem én a honlapjukat, és ott egy adott típusnál megnéztem a hibrid, plug-in hibrid és az elektromos változatot, és a csomagtartó méretek különböznek. Oda rejtik el, vagy oda teszik az akkumulátort ebben az esetekben?
Hát ennél már azért előre haladottabb, fejlettebb a rendszer, részben igen, tehát ott is, vagy ha nem is az akkumulátor, de az ahhoz kapcsolódó műszaki berendezések foglalnak egy kis helyet a csomagtartóból, de alapvetően ma már az alvázban van az akkumulátor gyakorlatilag, tehát elosztva az autó alján egy ideális súlyelosztást is létrehozva ezáltal, tehát nyilván figyelni kell arra, hogy ezeknek az autóknak is a menet közben a súlyelosztása az jó legyen, biztonságos legyen, jól vezethető legyen, tapadjon az úthoz, ne legyen magasan a súlypontja. Tehát leginkább ezek alulra kerülnek, de természetesen ugye a nagy akkumulátorpak miatt egy kicsi a csomagtérből is elveszlik, így van.
A költségcsökkentés, tehát az üzemanyag ráfordítás, az mennyivel jelent kevesebb kiadást egy elektromos, vagy hibrid, vagy plug-in hibrid változatnál szemben a benzinessel?
Hát itt igazán a plug-in hibrid és az elektromos, amivel leginkább spórolni lehet. A normál hibrid rendszernek ott ugye a fogyasztásban azért van egy előnye a hagyományoshoz képest, viszont hát nyilván ez ugye autó kategóriától, típustól, vezetési körülményektől függ, de mondjuk, hogyha csak mondok egy számot, ha benzinben mondjuk 8 litert fogyasztan az autó, akkor egy normál hibrid mondjuk elmegy 6 literből, tehát mondjuk így lehet körülbelül gondolkodni a megtakarításon. A plug-in hibridnél ott egész más a helyzet, mert ha mondjuk városban használom rendszeresen az autót, és rendszeresen tudom tölteni konnektorról vagy töltőoszlopról, akkor nyilván akár üzemanyagot vagy benzint akár nem is használok, csak áramot. Hát ha áramot használok, nyilván annak is díja van, egy mondjuk durván ilyen hatoda a benzin fogyasztásnak körülbelül úgy lehet számolni, egy hatod részéből meg lehet úszni, otthoni töltéssel még kevesebb.
Tehát az már nem is létezik, mint volt egy időben, hogy ingyenes kutak találhatók az országban?
Igen, hát ez már nem. Ez már nem. Igen, hát nyilván ugye volt egy olyan időszak, amikor ezt meg lehetett tenni, meg hát a népszerűsítés miatt ezt meg is tették, de hát nyilván mindenkinek fizetni kell az áramért, a szolgáltatónak is, meg hát ki kell építeni ezeket a kutakat, fenn kell tartani, tehát ezeknek költsége van, úgyhogy ezért ezt ingyen nem igazán lehet megtenni. De nyilván lényegesen olcsóbb, mint bármilyen egyéb üzemanyag, tehát töredéke gyakorlatilag.
És ön, mint kereskedő, mit mond, tényleg sokkal környezetbarátabbak ezek a változatok, vagy hát ugye ezeket az akkumulátorokat is elő kell állítani, stb. Mert most már ugye jönnek ezek a vízhangok is.
Igen, hát erről hát nálam sokkal okosabbak is elég sokat írtak már és mondtak már, természetesen ez így van, tehát ahol használjuk, ott értelemszerűen jóval kisebb a környezetszennyezés, de hát az elektromos áramot is elő kell állítani, ha ugye ezt szénerőművekkel állítjuk elő, akkor nyilván ott is van környezetszennyezés, nyilván az lenne a legjobb, ha minél nagyobb arányban megújuló energiából állítanánk elő az elektromos áramot. Ez amelyik országokban ugye ez megy, ott azt lehet mondani, hogy azért egyértelműen környezetbarátabb ez a megoldás. Hát ahol még a szén erőművek pöfögnek, hát ott természetesen ez kevésbé. Meg hát ugye nyilván az akkumulátorról is lehet hallani, hogy annak is ugye egy élettartama előbb-utóbb letelik, és utána ezt nyilván hasznosítani, hogy újra feldolgozni kell, újra hasznosítani. Bár természetesen ebben azért az autógyáraknak nagy szerepük van, és nyilván készülnek is arra, hogy ezt meg kell tenniük. Hát nehéz ezt pontosan kiszámolni, ez kétségtelen.
Kinek ajánlja egyáltalán a környezetbarát autókat? Most akkor maradjunk a plug-in hibridnél, vagy éppen az elektromosnál.
Hát ugye az elektromos autóknál ott az egyik sarkalatos kérdés szokott lenni a hatótáv mindig. ami azért hozzáteszem, hogy most már folyamatosan nő, tehát egyre nagyobb hatótávú autók vannak, a kúthálózat pedig egyre bővebb. Egyre gyorsabban lehet tölteni ezeket az autókat, tehát én mondjuk úgy érzem, hogy ez egyre kevésbé lesz probléma. Nyilván városi, elővárosi közlekedésben tökéletesen megfelelnek, tehát a mi autóink is a kisebb, többféle akkumulátorcsomag van, a kisebb akkumulátorcsomaggal felszerelt autók is azért 300 km fölött meg tudnak tenni egy teli töltéssel, a nagyobbak meg akár az 500-at is megközelíti, tehát azzal azért már hosszabb utakra is el lehet menni. Az egyenáramú villámtöltőkkel gyakorlatilag egy fél óra alatt is már lehet annyi energiát beletölteni, mivel utána már újra egy hosszabb távot meg lehet tenni. Tehát így a hosszabb távú autózásnak sincsen azért már akkora akadálya, mint korábban volt.
Cégek keresik egyébként?
Igen, hát nálunk leginkább azért kisebb vállalkozások, tehát, de előfordulnak már nagyobb cégek is. Hát így nyilván a cégeknél azért az is bejön, hogy a képbe, hogy nyilván szeretnének, a legtöbb cég szeretne azért környezettudatos lenni, és ezért lehet, hogy többet is áldoz arra, hogy ezt megtegye, mert nyilván, hogyha kiszámoljuk azért a magasabb vételárat figyelembe véve, a megtérülés azért sok kilométer után jön meg igazán. Bár azért itt is vannak lehetőségek, például kevesen tudják, hogy a társasági adóból, a TAO-ból elég jelentős részt lehet visszatartani, megspórolni akkor, hogyha valaki, egy cég elektromos autóval jár a benzines helyett. És ez gyakorlatilag autónként nézve ez több milliós nagyságrendű, és ha ugye ezt már figyelembe veszem, akkor a vételár sem annyira veszélyes egyáltalán. Tehát érdemes szerintem egyébként cégeknek ezzel foglalkozni, nyilván különösen azoknak a cégeknek, akiknek egyébként befizetendő társasági adójuk jelentkezik éves szinten.
És mi a helyzet a magánszférával?
Hát a magánszféránál most állami támogatás volt ezekre az autókra, ugye 2,5 millió forintot lehetett a 11 millió forintot meg nem haladó vételáru autókra igényelni, tehát ugye 11-ből a 2,5-et levonjuk, az már csak 8,5, ami azért már közelít a benzines autó árához. A szépséghibája most ennek az, hogy ez a támogatás ez másfél nap alatt fogyott el, és ha most akar valaki ilyen autót vásárolni, és nincsen még támogatása, nincs meg a támogatói okirata, akkor egyelőre valószínűleg várnia kell. Van ígéret rá egyébként, hogy ilyet fognak még kiírni, és hát nyilván az Unió nagyon erőltetni ezt, így nyilván a magyar kormány is ezt fogja tenni, de nincs információnk arról, hogy a következő pályázatot azt mikor fogják kiírni. Nyilván ezzel a támogatással már egy olyan szintre csökken az autónak az ára, ami egyértelműen versenyképessé teszi a hagyományos meghajtásokkal.
Keresik egyébként a magánvásárlók?
Igen, igen, keresik, különösen ennek a támogatás okán, és hát azért a magánvásárlókban is megvan ez a környezettudatosság, hogy legalábbis sok vásárlóban, meg kell mondjam, az elektromos technika, technológia azért hordoz egyéb pozitívumokat is azon felül, hogy az autónak a fogyasztása alacsony. Tehát aki mondjuk kipróbált egy ilyen autót, egy mai elektromos autót, az általában azért pozitív élményekkel száll ki belőle. Tehát az autó nagyon dinamikus, nagyon csendes értelemszerűen, ami egy új élmény a hagyományos motorokhoz képest. Ugye a maximális nyomaték gyakorlatilag rögtön rendelkezésre áll, bármikor az ember a gázpedálra lép. Nyilván ezekben az autóban nagyon sok vezetéstámogató rendszer van, nagyon sok olyan technológia, ami a vezetési kényelmet és a biztonságot fokozza. Szóval érdekes ezeket az autókat vezetni, nagyon sokan emiatt ugye meg is szeretik ezeket az autókat.
Hát igen, ez embere válogatja, hogy ki az, aki a csendeset szereti, ki az, aki mondjuk a hengereket szereti hallani, ugye?
Így van, természetesen, hát az nagyon sokaknak azért hiányzik az a hanghatás, amit ugye a gyártók meg is próbálnak különböző elektrikus úton pótolni, de azt nem lehet.
Ezeken kívül, amit most említett előny, van még azért előnye a közlekedésben, a használatban is, ugye? Tehát a parkolás például.
Igen, jelenleg még a parkolások, vagy a parkolóhelyek nagy részén ingyenesen lehet parkolni az elektromos autókkal. Általában ugye minden önkormányzati fenntartásban lévő parkolóban, így Miskolcon is így van. Valamint zöld rendszámot kapnak az elektromos autók, és ugye a plug-in hibridek is, ami például a cégeknél azt jelenti, hogy cégautóadót nem kell fizetni. Hát a regisztrációs adó nincsen, ugye ez vásárláskor jelentkezik. Nem, ezek vannak. Hát egyébként a Kressz szerint nincs különbség, mert még sokan szokták hinni, hogy a buszsávot lehet használni, de ez nem igaz. Ezt innen mondom, hogy nem igaz.
8,5 milliót említett, hogy az most önöknél például a legolcsóbb elektromos vagy hibrid?
Elektromos, ezek elektromos.
Elektromos autó. 8,5 millió forintból mit lehet egyébként venni ma az új autók piacán?
Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy egész jó felszereltséggel lehet válogatni nagyon sokféle modellből. Nálunk az Ioniq és a Kona modelljei érhetők. A kisebbik akkumulátorpakkal, ez 39 kWh, ami azért 300 km feletti hatótávot eredményez. Felszereltségben egy ilyen erős közép felszereltség, de a legfontosabb kényelmi és biztonsági berendezések ezekben az autókban már alapból benne vannak.
Családos ember révén a csomagtartót részesítem előnybe, hogy oda azért lehessen pakolni. 450 liter alatt nem is nagyon állok szóba autóval, lehet ezt mondani. Most ezeknél az autóknál, pláne elektromosnál azért leszűkülnek ezek a méretek. Mi a kompromisszum akkor, vagy hogyan lehet kompromisszumot kötni?
Hát igen, pillanatnyilag azt kell mondjam, igen, leszűkülnek. Hát eleve ezek az autók és más márkán is az elektromos autók pillanatnyilag még nem tartoznak a nagyobb méretű autók közé, de a fejlesztés folyamatos, tehát és a jövő évben érkeznek az új modellje, a nagyobb modellje is tiszta elektromos üzemben, sőt, ugye egy új márkát indít el gyakorlatilag, amely csak elektromos autókat fog forgalmazni teljesen új modellekkel, párhuzamosan klasszikus elektromos és hagyományos autói mellett, és ezekben már nagy autók is lesznek. Ugyanígy a többi márka is gyakorlatilag az elkövetkezendő egy-két évben kanyarodik a nagyobb modellek felé. Jelen pillanatban a nagyobb autók, amik igazán tényleg egy tágas családi autók, azok inkább hibrid vagy tölthető hibrid változatban léteznek, ugye nálunk is van még PHV változata, ami egy teljes értékű családi autó, ráadásul összkerékhajtással 7 személlyel, tehát inkább ezek, vagy férkezik például szintén 7 személlyel plug-in hibrid változatban. Az új, minek a bemutatója múlt héten volt, és évvégén érkezik hozzánk az autó, szintén lesz tölthető hibrid és normál hibrid változatban. Szóval most inkább a nagyobb autók jelen pillanatban még így érhetők el, de már a jövő évben fognak érkezni teljesen elektromos változatok is.
Ezzel csak az a gond, amiket sorolt, szép nagy autók, tényleg családi autók, hogy 10 millió forint alatt nem igazán lehet ebből választani. És akkor már van egy nagy ár is a kettő között.
Igen, ez kétségtelen így van egyelőre. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az autógyártók rá vannak kényszerítve a környezetbarát autók forgalmazására, és ugye az elmúlt években nagyon nagy mértékben felpörgött a fejlesztés is, a fejlesztésre szánt pénzek nagysága igencsak megugrott, tehát nyilván ez is olyan, mint bármi más, ami folyamatosan fejlődni fog, és valószínűleg hosszú távon nyilván a gyártási költségek is csökkenni fognak. Most ugye a legdrágább eleme egy akkumulátor, az akkumulátorpak ezeknek az autóknak, ami hát pillanatnyilag azért meglepően drága, akár 1 millió forintot is elérhet 10 kWh-nak az ára, tehát mondjuk egy 64 kWh-s, akkor így számoljuk, csak 6,5 millió az akkumulátor, nyilván ez egy hozzávetőleges költség. Ha itt mondjuk ezt le tudják felére, harmadára szorítani, akkor az már egy óriási átcsökkenés lesz az autók területén. Nyilván ez várható az elkövetkezendő években, hogy a fejlesztés eredményeket fog hozni ezen a területen is.
Mivel másabb ezeknek a környezetbarát autóknak a szervizelése?
Gyakorlatilag időszakosan ugyanúgy szervizelni kell, mint a benzines autókat, tehát általában van egy kilométer és egy időintervallum, amit be kell tartani. Olcsóbb a szervizelése természetesen, tehát ugye eleve nincs benne benzines motor, tehát nem kell olajat cserélni, nem kell olajszűrőt cserélni. Nyilván átvizsgálást ugyanúgy meg kell csinálni, fékek ugyanúgy vannak, tehát egyéb berendezések ugyanúgy vannak. Ott is azért van, ami mondjuk úgy, hogy kevésbé használódik, például a fékek, mert hát ugye folyamatos visszatermelés van, energia visszatermelés, és ez párosítva azzal, hogy aki ilyen autót használ, az óhatatlanul is igyekszik spórolni mindennel, nem csak az üzemanyaggal vagy a költségekkel, hanem például azzal is, hogy az állítható visszatermelést próbálja maga szinten tartani és figyelni, amit ugye folyamatosan vissza is jelez az autó, ezzel hogy ösztönzi a felhasználót gyakorlatilag a környezetbarát üzemeltetésre. Szóval ezáltal nyilván mondjuk a fékbetétek, fékek kevésbé használódnak, tehát mondjuk hosszabb a cseréintervalluma. Azt azért tudni kell, hogy nyilván ezek az elektromos autók a gyártótól is folyamatosan kapják az elektronikus, a szoftver frissítéseket. Hát ma már ugye egy autó olyan, mint egy bonyolult számítógép, ahol az operációs rendszert is időnként frissíteni kell, ha azt akarjuk, hogy az jól működjön, és optimálisak legyenek a paraméterei. Tehát erre mindig szükség van.
Lehet-e már valamit tudni ezeknek az autóknak az élettartamáról? Ugye most nem a karosszériáról, hanem a motor élettartam, az akkumulátoroknak az élettartama, a használhatósága. Mutat-e valamit, van-e már erről tapasztalat?
Van, igen, azt kell, hogy mondjam. Hát ugye a meghajtás az egyébként sokkal egyszerűbb, mint a benzines autóknál. Tehát a villanymotor az, nem tudom, több száz éve létezik gyakorlatilag, tehát használják mindenféle területen. Sokkal kevesebb forgóalkatrészt tartalmaz, sokkal kevesebb alkatrészt tartalmaz egyébként, tehát a meghibásodási esélye az magának a meghajtásnak gyakorlatilag kisebb, mint a hagyományos autók, és az élettartalma nagyobb. Az akkumulátor az egy más kérdés. Az akkumulátornál én azt tudom mondani, hogy azért ugye vannak olyan márkák, itt mondjuk a Toyotát említeném elsősorban, aki már nagyon régen bele lendült a hibrid hajtások gyártásába és fejlesztésébe, és hát ugye azt azért láthatjuk, hogy a 10 éves hibrid autók még most is futnak, és óriási kapacitás csökkenés sincsen az akkumulátorokban.
Gondolunk a Priusra például?
Például a Priusok esetén így van. Nyilván van kapacitás csökkenés, nyilván előfordul, hogy ki is kell már cserélni az akkumulátort, de mondjuk ha azt vesszük figyelembe, hogy azok az autók ugye egy 10-10 éves fejlesztések, a mai akkumulátorok ennél már sokkal kifinomultabbak, szabályozott hőmérséklettel, tehát a túlmelegedést, a túlülést minden szabályoz folyamatosan, egy olyan biztonsági elektronika figyeli az akkumulátort, ami az élettartamát nagy mértékben növeli. És hát ugye ez látszik abból is, hogy a gyártók azért általában ilyen 8 év garanciát adnak az akkumulátorra, ami szerintem jelentős. Tehát nyilván az akkumulátor az ugye olyan költséget képvisel az autón belül, hogy azt nyilván nem engedhetné meg magának semmilyen gyártó, hogy neki ezt garanciában cserélgetni vagy javítgatni kelljen. Igazán javítgatni nem is lehet, csak cserélgetni lehetne. Ilyet nem engedhetnek meg, tehát nem véletlenül adják, ezzel azt akarom kihangsúlyozni, hogy nem reklám célból adják a hosszú garanciákat, hanem ezek az akkumulátorok tényleg úgy vannak tervezve, úgy vannak megépítve, hogy jóval többet kibírjanak, mint ez a 8 év.
Mit kezdjünk azokkal a hirdetésekkel, ha már használt autóról beszéltünk, adott esetben az említett márkánál, hogyha ugye már egy 7-8 éves autóról beszélünk, és írják, hogy az akkumulátor 68-70%-os. Az mennyire használható még? Mikor kell ahhoz hozzányúlni? Mennyire költséges mindezt mondjuk rendbe tenni?
Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Gyakorlatilag mondjuk garanciaidőn belül a 70%-os kapacitás csökkenést minősít a gyár hibás akkumulátornak gyakorlatilag. Tehát a 70 alattit garanciaidőn belül például cseréli a gyártó. Azért ennek a kimérése sem feltétlenül olyan egyszerű, tehát nem egy egyszerű multiméterrel történik. Mindenképpen márka szervizbe érdemes menni, és a gyári márka műszerrel lehet a kapacitását ennek megmérni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy idősebb autót mondjuk külföldről behoznak, mert az esetek többségében ez így történik, és ott az akkumulátor már rossz értékeket mutat, akkor az nem biztos, hogy egy jó étel volt, mert annak a cseréje nagy eséllyel többe kerül, mint amennyibe került az autó a megvásárlásakor. Tehát nem igazán gazdaságos. Vigyázni kell erre. Így van. Nyilván egy 70%-os kapacitású aksival egyébként még el lehet járni. Körülbelül a hatótáv is annyival csökken. Így kell gondolkozni. Csak a kapacitás csökkenés is után, egy bizonyos szint után folyamatosan gyorsul, és hát nem biztos, hogy egy 70% körül itt érdemes megvásárolni hosszú távra.
Ezeket csak cserélni lehet, javítani nem igazán?
Hát a gyári technológia az mindenképpen a csere és a cserét javasolja. Nyilván ez is olyan, mint bármi más, hogy lehet találni olyan vállalkozó szellemi embereket, akik esetleg belenyúlnak, de nem tanácsos a javítása ezeknek. Tehát magának az akupaknak. Hát illetve, hogyha ugye egy akkumulátor az élettartama miatt csökken a kapacitása, akkor azon már nem is nagyon van mit javítani. Igazán, tehát azt cserélni kell.
Önök itt szervizelik is az elektromos autókat?
Szervizeljük, így van, javítjuk az autókat, nyilván a saját márkáinkra van meg az engedélyünk, ez külön képzett szerelőkkel, külön engedélyeztetett műhely egyébként, meg hát nyilván műszerpark, csak úgy lehet ezekhez az autókhoz hozzányúlni, de például itt egy kicsit visszatérve az előzőre, az akkumulátorpakkot mi sem bonthatjuk meg, és nem is bontjuk meg.
Én is visszatérek a 8,5 millió forinthoz. Mit lehet ennyi pénzből benzines, vagy milyen autót lehet benzines vagy dízelt venni manapság? Új autóról beszélünk.
Összehasonlítva az elektromossal? Hát akkor most egy kicsit másképp mondom, tehát ha mondjuk egy elektromos gondolkozunk, hogy konkrétan nézzük, akkor ugye 8,5-ért kapunk egy jó középfelszereltségű elektromos autót, a 39 kWh-s akkumulátorral. Ugyanez az autó ugyanilyen felszereltséggel benzines változatban körülbelül 6 millió forint. Tehát itt egy 2,5 millió forint többlet kiadást jelent. Hogyha ugye az autóval járunk is, és nem csak a garázsba áll, akkor azért az üzemanyagban ennek egy jelentős része szerintem megspórolható. Nem egy akkora különbség már, mint korábban volt.
De az, hogy ez kompenzálódjon, ahhoz menni kell az autóval.
Természetesen, igen.
Hogyha bejönnek önhöz, mit ajánl? Egy elektromos autót, hibridet, nagy isten plug-in hibridet, vagy benzinest, vagy éppen dízelt? Most az értékeket, tehát az, hogy most 10 millió vagy 12 ér akar eladni autót, az természetes, nem 6 ér. De hogyha ezeket a dolgokat nézzük.
Hát ez egy nehéz kérdés. Nyilván az igényeket igyekszünk felderíteni, hogy az ügyfélnek ugye milyen igényei vannak, milyen körülmények között használja az autót. Hát kezdeném a végéről, ugye a dízel autó bármennyire szerintem még lehetne jövője a dízel motoroknak, de én úgy látom, hogy nem nagyon lesz. Innentől kezdve az igény rá nagyon kicsi, használt piaci értéke a dízel autóknak alacsony, nehéz az eladhatósága, így ebből kifolyólag nem nagyon ajánlanám az ügyfeleimnek sem. Megint hozzáteszem, hogy egyébként a mostani dízel motorok azok szerintem környezet kímélőbbek, mint mondjuk a benzinmotorok. Ugye eleve sokkal kisebb a fogyasztásuk, CO2 kibocsátásuk sokkal alacsonyabb. Nyilván a technológia az elég bonyolult, de kétségtelen, hogy az eladhatóság a későbbiekben is kérdéses, főleg a kisebb kategóriáknál. Hát a benzinmotornak a tisztán, ugye azok most már alapvetően turbósak, már de ennek még vannak szívómotorjai is, sőt új szívómotorja is van például. Ugyanakkor a legtöbb motor mégis turbós. Ezeket tudom ajánlani, a legnagyobb problémájuk ezeknek igazán a fogyasztás. Tehát egy turbóbenzines többet fog fogyasztani, mint a dízelmotor, teljesítményben fogja adni azt a nyomatékot, azt a gyorsulásra többit, amit egy jó dízelmotor, sőt még igazán többet. Viszont azért itt a tankoláskor jobban a pénztárcába kell nyúlni, ez sajátosság a dízel, vagy a turbós benzines motoroknak.
De mégse annyira kell zsebbe nyúlni, mint hogyha egy sima szívó motor lenne, ugye? Tehát azért egy szívómotornál kevesebbet fogyaszt egy turbós. Mondjuk egy kis turbós, a mai jellemző kis háromhengeres turbós motorokat, hogyha
itt, nézzük. Itt azért a helyén kell kezelnünk, igen, így van a dolgokat, mert nem hasonlíthatok össze mondjuk egy 1500-ös szívómotort egy 1500-ös turbóval, mert az 1500-ös turbós az legalább egy 2-2-es szívómotornak megfelel, tehát ahhoz kell nézni a fogyasztását, így van. Egyébként így van, tehát nekünk is van 1000-es turbómotorunk például, egyébként egy nagyon jó motor, 120 lóerővel, és nagyon barátságos fogyasztással, kétségtelen. Tehát egy kicsit jobb a fogyasztása a kis turbóknak, mint nyilván az annak megfelelő szívómotornak, így van.
Ha már erről beszélünk, motorról, benzinmotorról és a kis turbós motorokról, mennyire életképesek ezek a motorok? Van már arról tapasztalat, mondjuk 2-300 ezer kilométert futott autó jött már vissza szervizbe, mondjuk 1000 köbcentis háromhengeres?
Igen, igen. Hát mondjuk én nyilván a saját márkáinkról tudok véleményt alkotni. Eleve 5 év kilométer megkötés nélküli garanciát ad minden autójára, kis turbósra és nagy turbósra és mindenfélére. Ami szintén azt jelenti, hogy nyilván nem szoktak elromlani ezek a motorok, tehát mi még nem szedtünk szét turbós benzines motort, és annak ellenére, hogy azért céges vásárlók is vannak, akik azért elég sokat közlekednek az autóval, tehát én csak jó tudok mondani, nincsen, nálunk nem váltak valóra azok a félelmek, amik egyébként tapasztalhatók az ügyfeleknél, amikor betérnek. Tehát nagyon sokan azért szkeptikusan állnak a kis turbomotorhoz.
Igazgató úr, még egy kérdést engedjen már meg. Ön mivel, milyen autóval jár?
Hát megmondom őszintén, hogy én többfélével, nyilván csak saját márkánkkal elsősorban. És hát jelen pillanatban még inkább a turbós benzinesekkel.
Nincs otthon konnektor, vagy? Miért?
De van egyelőre, még kellő darabszámú autót nem tudtunk befogni, mert az elektromos autózásra azért az elmúlt két évben sokkal inkább az autó hiány volt jellemző egyébként, tehát annak ellenére, hogy még nem nagyon sok elektromos autót vásárolnak az ügyfelek, egyelőre probléma volt a szállítással is, ami azért hál' Istennek most már megoldódni látszik, és vannak autók. Tehát tudom javasolni az elektromos autót mindenkinek.
De ön meg önök még nem ezzel járnak. Tehát nem hibriddel, nem elektromosan marad még azért a benzines, vagy éppen
még inkább, a benzol. Még inkább a benzines, így van, de van már a flottánkban elektromos is, és nyilván azzal is járunk.
Kedves hallgatóink, a környezetvédelem, a levegőszennyezés elleni küzdelem mindennapos manapság a világon. Így van ez az autóiparban is. A csapból is az alternatív hajtások dicsőítése folyik. Világszerte elfogadott, hogy nem tartható fenn a fejlett országok luxusfogyasztása, a föld és a természet egyre intenzívebb kizsákmányolásával, különösen ha a rohamosan növekvő létszámú emberiség egyre nagyobb hányada szeretne részesülni mindebből. Nem nőhetne tovább a környezetszennyezés, sőt csökkenteni kellene. Például átállítva az autókat kisebb vagy zéró emissziójú hajtásra. Nem árt azonban tisztában lenni a részletekkel. Hibrid, plug-in hibrid és elektromos hajtás. Ezek azok, melyeket keres az, aki környezettudatosan akar élni, és természetesen sok pénz lapul a zsebében. Igen, az anyagiak. Abból sokkal kell rendelkezni manapság ahhoz, hogy valaki óvja a természetet, legalábbis ha autóval akarja mindezt megtenni. De valóban az óvja jobban, aki nem a benzines, illetve gázolajos autók mellett teszi le a voksát, hanem az elektromos, a hibrid, vagy éppen a plug-in hibrid mellett? Ennek is utána néztünk. Ambriskó Istvánt, az egyik miskolci új autó kereskedés ügyvezető igazgatóját kérdeztem.